Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Esemény.
Egy egyedülálló nemzetközi baba kiállítással és családi programmal várja az érdeklődőket június 1-én a Nemzetközi Gyermeknap alkalmából az UNICEF Magyarország. A Kastner Community-ben déltől egészen este 7-ig tartanak a programok. A nap folyamán Altai Margit meseírónő páratlan baba gyűjteményét tekinthetik meg a látogatók, amelyet ő maga írói munkássága mellett szenvedélyesen gyűjtött össze a világ különböző tájairól. Altai Margit neve sokaknak ismerős lehet a Pöttyös könyvek sorozatból. A baba gyűjteményét bemutató képeskönyv is sokak polcán ott hevert, de most egy másik oldaláról ismerhetjük meg őt, mint a népviseletes babák elkötelezett gyűjtője, aki minden egyes figurában egy-egy kultúra meséjét őrizte meg. Ez az első és egyben egyetlen alkalom, hogy az írónő gyűjteménye a nagy közönség számára élőben is látható lesz. Egy igazi kuriózum, amely nem csak nosztalgiát ébreszt az Én babáim című könyvet ismerőkben, hanem valódi élményt nyújt minden korosztálynak. A babák nem vitrinek mögött, hanem kézbevehető, megszólaló emlékekként jelennek meg az UNICEF fiatal nagyköveteinek közreműködésével. A délután során játékos foglalkozásokat is szerveznek. A gyerekek mesét hallgathatnak, közösen alkothatnak és tanulhatnak a gyermekjogokról. Az este zárásaként pedig egy kerekasztal beszélgetés várja az érdeklődőket. Neves szakemberek, többek között Détót Kriszta és dr. Kádár Anna Mária, valamint az UNICEF nagyköveteinek részvételével. A beszélgetésben a boldog gyerekkorról, a felnőtté válásról lesz szó, de a fiatalok azt is boncolgatják majd a szakértők segítségével, hogy szülőként mit lehet tenni a felhőtlen gyerekkorért.
Kiállítás.
Csehországban mutatkozik be a kortárs magyar üvegművészetet bemutató utazó kiállítás. A glassification.hu című kiállítás Jablonecben május 22-től látogatható. A tárlat anyagának a csehországi alkalomra megújított speciális kiadása 5 hónapig lesz megtekinthető, melyben műtárgyak, üvegszobrok szerepelnek. A tárgyak mögött olyan egyedülálló Newcraft manufakturális technikák húzódnak meg, amelyeknek magyar mestereik a világon gyakran egyedüli képviselői. A csehországi tárlathoz szakmai programok is kapcsolódnak, amelyeken magyar alkotók, szakemberek a cseh történeti és kortárs üvegművészet műhelyeivel, eredményeivel és alkotóival is megismerkedhetnek.
Opera.
Olasz változatban tér vissza az Operaház repertoárjára Verdi Don Carlos című műve. A Magyar Állami Operaház zenekarát és énekkarát Halász Péter első vendégkarmester és Szennai Kálmán dirigálja Frank Hilbrich rendezésében, közölte a Dalszínház. A címszerepben László Boldizsár debütál, a főbb szerepekben partnerei kettős szereposztásban Brecz Gábor és Palerdi András, Ádám Zsuzsanna és az ugyancsak most bemutatkozó Krista Kinga, Szántó Andrea és Gál Erika, Palerdi András és Rácz István, valamint a szintén debütáló Haja Zsolt. A darabot most a jól ismert 4 felvonásos formában mutatja be az Andrássy úti Dalszínház, amit a Brémai Színház vezető rendezője és a Berlini Művészeti Egyetem oktatója személyesen dolgozott át. A 16. századi Spanyolország udvari intrikáit Friedrich Schiller azonos című drámája nyomán komponált Don Carlos a spanyol trónörökös tragédiát. Történetét dolgozza fel. Összetett karakterei és nagyszabású drámai muzsikája révén Verdi darabja a 19. századi operairodalom egyik kiemelkedő alkotása.
Esemény.
Budapest lesz a házigazdája 2026-ban a világ egyik legnagyobb klasszikus zenei szakmai eseményének, a Classical Next-nek. A klasszikus zenekortárs világtalálkozója 2026-ban először érkezik Magyarországra, a Hangvető és a Műpa közös szervezésében, a Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek keretében, mégpedig 2026. április 9-e és 12-e között. A Classical Next a klasszikus zene globális szakmai platformja, ahol a határokat kitágító művészek és a klasszikus zene legkiválóbb szakmai képviselői friss, innovatív ötleteiket bemutatva formálják a műfaj jövőjét. A rendezvény, amelyre évente több mint 1400 zenei szakember, előadó, menedzser, kiadó, újságíró, tanár és fesztivál szervező érkezik több mint 50 országból, konferenciát, szakmai expót, showcase koncertsorozatot, filmprogramot, valamint díjátadót és networking eseményeket foglal magába.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. Bicikli, bor, baja. Leszállunk a bringáról, és ámulunk. Örvendetes fejlemény, hogy egy egykori lovas nomád nép újból nyerekbe pattan, drótszamárra váltva a pejkót. Ha már körbetekertük a Balatont, a Fertő és a Tiszatavat is, Baja és környéke optimális helyszíne lehet a következő bringás gasztrotúránknak. Bajai körséta. A belváros is nagyon hangulatos, épületei magukon őrzik az évszázados magyar, német, horvát, szerb és zsidó együttélés sokszínűségét. Két nagyszerű tér, köztük egy aranyos sétáló utca, az egykori nagyáruházból átalakított klasszicistából szecessziósá váló bácskai kultúrpalota mindenképp végig sétálandó. De az igazi attrakciók a Petőfi-sziget folyópartján sorakoznak, árnyas kocsmák, a Buli negyed halászpartja, egy működő hajómalom és halászat is kanzen formájában. Különleges látnivaló még a romantikus Bauhaus épület, a Bagolyvár, valamint az egyedülálló Zsilip Múzeum és a könyvtárként funkcionáló, de emlékhelyként is látogatható egykori zsinagóga. A hajósi barokk kastély. Az egész régióra rányomja bélyegét a szomszédos kalocsai esekség közelsége, és ez a környék legnagyobb, remekül restaurált, pompás barokk kastélyán keresztül is tetten érhető. Az egykori érseki nyári rezidenciaként működő épület, melyet a legenda szerint 6 hét alatt húztak fel Mária Terézia látogatása reményében, de valójában már a török kivonulása után elkezdték építeni a visszatérő kalocsai esekek, izgalmasan ellenpontozza a közeli pincesor funkcióját, ami állandó kiállításaiban is megnyilvánul, részint a hajósi búcsújáróhelyről, részint a homokhátsági borkultúráról szólóan. Érsekhalmi földvár. Érsekhalma elmondhatja magáról, hogy régebben lakott település például Rómánál, lévén, hogy a határában magasodó, meredek löszfalon emelt bronzkori földvár legalább 3000 éves. Misztikus hely, tele hátborzongató legendával, az itt élő német ajkúak csak elátkozott hegy néven emlegették, a domba vájt pincék és barlangok viszont már középkori eredetűek. Legjobb, ha teli holdkor érkezünk, mikor a monda szerint a holdfény végig súrolja a gerincet, és megnyílik a hegy kapuja benne a sok kincsel. De ha így lenne, sietnünk kell, mert ahogy túlhalad rajta, bizony örökre ránk záródhat az ajtó. Megközelíthető az 54-es számú főút érsekhalmi leágazással szemben lévő útról.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Az áltudományosnak bélyegzett elképzelések napjainkban nagy népszerűségnek örvendenek. Talán még soha nem volt ilyen színes és átfogó a mainstream tudomány által áltudományosnak, alternatívnak, tudománytalannak, sarlatánnak, összeesküvésnek és irracionálisnak címkézett irányzatok palettája. A világ és az életünk bármelyik területére is gondoljunk, mindenütt legalább egy, ha nem számtalan olyan alternatív megfontolásra bukkanhatunk az interneten, amit nem a tudomány ihletet, amit nem tanítanak az iskolában, amit a tudósok elutasítanak, az egészségtől kezdve az építészeten át, a gyermeknevelésig mindenki kényekedve szerint saját ízlésére válogathat az eltérő változatok közül. Az emberarcú tudomány szerzői, különböző tudományos területen működő szakemberek, akik a legváltozatosabb perspektívával számos aktuális példán keresztül vizsgálják ezt az összetett kérdést. Tuboly Ádám Tamás, a kötet egyik szerkesztője, őt kérdezem, tudható-e, mikor változott meg az emberek viszonya a tudományokkal, mikor csökkent a bizalmuk benne?
Erre nincsenek konkrét részes kutatások, még hogy pontosan történetleg ezek hogyan alakultak ki. Szóval amit nagyjából azért lehet tudni meg látni az az, hogy az általánosnak a története az gyakorlatilag teljesen egybeesik a tudományoknak a történetével. Milyen például az oltások kapcsán, ahogy a 19. században az első oltások létrejöttek, azonnal, azzal teljesen egy időben létrejöttek az első oltásokat megkérdőjelzők, vagy éppen az oltások hatékonyságát tagadók is. A másik példa az a másik világháború után időszak. Ugye nagyon sokan tartják úgy, hogy a háborúnak a megnyerése a szövetségesek részéről tudományos teljesítmény is volt, akár ugye a Oppenheimer kapcsán, hogy az atombombára gondolunk, akár a radarok megjelenésére is itt áll. Tehát volt egy olyan felemelkedő bizalom a tudomány iránt, hogyha a tudománynak ilyen eredményei, ilyen technológiai újításai vannak, akkor érdemes ebbe akár pénzt fektetni, akár emberi erőforrásokat, és az 50-es, 60-as évek egy hatalmas nagy egyetemi boomot is látott például Amerikába, közös fizikai tanszéken, ahol korábban még 10-20 hallgatott egy fizika szakon, 50-es, 60-as évekre ez több száz főre rugott. Viszont nagyon szépen látszik, hogy pontosan az 50-es, 60-as évekbe kezdenek el megjelenni nagyon klasszikusra tekinthető áltudományos megközelítések. Sokan akár a szientológia felemelkedését szokták idehozni, de nyilván egy csomó más példa is lehetne. És akkortól is kezdenek ezekkel foglalkozni, hogy miért vannak, hogyan jöttek létre, és hogy lehetne küzdeni ellenük. Akár ugye 60-as évek, 70-es évek, amikor igazán elkezd felemelkedni például a parapszichológia bizonyos egyetemi közegekben, de ugye a 60-as 70-es évekre, Uri Geller és mások megjelenésére, akkor vált igazán közkedvelté, vagy mainstream-é mondjuk így. Michael Gordon, amerikai történész mondja azt, hogy az áltudományok kvázi a tudomány árnyékában élnek. Tehát nyilván minél nagyobb a tudomány árnyéka, mondjuk így, annál több területe lesz, annál több helye lesz az áltudományoknak is a működésre, a saját fogalmaik, tézisének a terjesztésére. Valószínűleg ugye a bizalomkése pontosan ide fog kötődni abban az értelemben, hogy a tudományoknak a működése, az eredményeik ugye minél inkább láthatóak, esetleg minél inkább kézzelfoghatóak, legyen azok oltások, antennák, radarok, hálózatok és így tovább, hogy annál többször fognak az emberek maguk is szembesülni a tudománnyal, mint olyannal, akár az elményével, akár a folyamatával. És hát nyilván az ember még nem megfelelően vannak tájékoztatva ezek az eredményekről, vagy éppen sokszor ellenmondásosnak tűnő belső folyamatokról, akkor nyilván könnyen meg tud bennük a bizalom csorbulni, mondjuk így.
Ez információ, akár tudományos, akár áltudományos, eléri az átlagembert az interneten. Miért könnyebb az áltudományokban hinni? Mi akadályozza azt, hogy pontosan ugyanannyi energia befektetéssel a tudományos ismereteket tegyük magunkévá?
Ugye sokan mondják azt, hogy azért, mert az áltudományok ugye nem használnak olyan szakzsargon, mint a tudományok, érthetőbben beszélnek, könnyebbek az érveik esetleg, inkább az emberekhez szólnak valamilyen módon, nem ugye az elefántcsontornyiban működik, mint a tudományok. De valószínűleg ez nem teljesen igaz ebbe a szempontból, hogy nyilván, ha az ember vesz egy nagyon komplex, nagyon összetett áltudományos elméletet, mondjuk akár a lapos földhűtnek a részletes elemzéseit, fizikai megfontolásait.
A lapos földét?
Igen. Nyilván, hogy ott elkezdek érvelni ugye, fizikai, meg egyéb számokkal annak magukra, hogy miért kell a földnek lapos lennie, az nem gondolom, hogy sokkal egyszerűbb lenne, mint amikor a másik oldal kezdi a saját érveit behozni, a fizikai, tudományos érveit. Ugye, ha egy oltáselnes csoport például elkezd a saját biológiai, kémiai adataival operálni, hogy na, akkor azért nem működhet, mert ebből az következik, hogy és itt tovább, akkor nincs, hogy nem feltétlenül, hogy egyszerűbb legyen. Nem feltétlenül az egyszerűségben van azonban a különbség köztük abban az értelemben, hogy a tudományok azok szakzsargont használnak, az áltudományok pedig nem használnak szakzsargont. Manapság rengeteg nagyon jól megírt populáris tudományos könyv létezik, ami szakzsargon nélkül magyarázza a legjobb tudományos eredményeket. Tehát ebben most már nincs akkora különbség, azt gondolnám. Tehát nem a tudás hiány lesz az oka ennek, hanem valami más.
És el is érkezünk lassan az összeesküvés elméletekhez, mert hát ott érdek is van, és félreinformálás is van. És van egy jó mondat, ami nagyjából arról szól, hogy nincs olyan blödség, amelyből ne lehetne mozgalmat csinálni, és ez csak a megfelelő retorikán múlik. És tényleg az emberi hiszékenység, vagy az összetartozás élménye, vagy a valahová tartozás élménye azért elég komolyan behúzhatja az embereket.
Épp ezt tudják igazán jól kihasználni az összeesküvés elméletek, mint az áltudományok is, hogy végsősorban csak társas lények vagyunk, akik akármennyire is elfordulnak egymástól sokszor, végsősorban meg fogják találni a saját társaságukat, akivel együtt tudnak létezni, dolgozni, jól érezni magukat. A kérdés ugye az, hogy milyen társaságban fogja az ember magát megtalálni. És hát nyilván ez lett egy ok ugye a tudománytól elfordulásra, hogyha a tudomány nem tud egy olyan légkört generálni, ahol az emberek hogy tudják magukat jól érezni, tudják magukat biztonságban érezni, megérteni egymást, a saját értékeiket viszont látni benne, akkor nyilván nagyon gyorsan el fognak tőle fordulni, és hát az áltudományok, az összeesküvés elméletek pont ezt a fajta összetartozás érzést tudják felkínálni az embereknek.
Viszont az összeesküvés elméleteket a szándék oldaláról, vagy általában a rossz szándék oldaláról megközelíthetjük?
Tehát ugye ez egy definíciós kés, ugye ő kötetben az, pont először, hogyha valaki szervez valakinek egy meglepetés szülinapi bulit, ugye akkor az kis csoport csinálja, kevesen tudnak róla, van egyfajta exkluzivitása a dolgnak, háttér emberek egy bizonyos értelem, akik befolyással bírnak, szeretik ezt a bulit, és az ember ilyen tud róla, majd meglepődik. Ugye ezt nem tekintjük összeesküvés elméletnek, mert nyilván számos aspektusból nagyon hajaz arra, de egy dolog hiányzik ugye ebbe, pontosan ez a rossz szándék, ez a fajta ártó szándék, ugye, ami igazából meghatározza azt, hogy mik az összeesküvés elméletek. Valószínűleg a legtöbb hétköznapi tapasztalatból származik egyébként. Az embernek van valamilyen problémája, valamilyen világtapasztalata, amit nem feltétlenül tudom magába beilleszteni a korábbi élményeibe, és akkor te elkezd valamiben hinni. Nyilván a probléma az akkor fog felmerülni, hogyha ez annak, hogy legyen plusz ilyen típusú ártóbb jelgű komponensi, akkor na, és ez egy politikai hatalom miatt van. Ugye a nehézség itt pont az lesz ilyenkor, hogy például a tudománytörténelmi is rengeteg példát tudunk hozni, amikor valóra váltak bizonyos összeesküvés elméletek. Például a dohányipari lobby, egy klasszikus példa ilyenkor, ugye ott mi történik? Van egy kis közösség, a legnagyobb dohányipari cégnek a vezetői, akik a háttérben manipulálva a tudományos empirikus adatokat, alapvetően gazdasági érdekből, tehát hogy jól működjön a dohánynak az eladása, és rossz szándéka, nyilván, ha tudjuk, hogy a dohányzás ugye halált okozhat, és az embereket további dohányzásra biztatjuk, de ezt nehéz jó szándéknak tekinteni. Tehát egy kis csoport nagy befolyással, önös gazdasági érdekből, rossz szándékkal lép föl. Ugye ez egy nagyon tipikus összeesküvés elméletnek hangzik, ugye. Tehát ugye pont ez volt a dohányipari lobbynak az esetén 50-60-as években, amikor ugye kiderült utólagos archívanyagok feltárásával, hogy a legnagyobb dohányipari cégek vezetői már az 50-es, 60-as években tudták, hogy a dohányzásnak vagy egy nagyon súlyos hatásai lehetnek, akár aktív, akár passzív dohányzás. De ugye ezt ők kimondottan eltitkolták, ez egy kvázi tipikus összeesküvésnek tűnik, ami viszont hát valósággá is vált, mert megtörtént.
Emberarcú tudomány, áltudományok és összeesküvés elméletek szorításában Tubay Ádám Tamásra beszélgettünk, a kötet másik szerkesztője Bártos Dániel, és ez a rendkívül érdekes könyv a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.